Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pesti Vigadóban rendezték meg a Bonizbona a Nemzet Tehetségeiért díjátadó gálát. Az esemény középpontjában idén is azok álltak, akik a tehetségek kibontakoztatásán dolgoznak. Pedagógusok, mentorok, intézmények, önkormányzatok és vállalatok. A tehetséggondozó díjakkal azokat ismerik el, akik a háttérben, sokszor csendben, de következetesen segítik a fiatalokat, akik felismerik a lehetőséget és környezetet teremtenek a kibontakozáshoz. Többek között katolikus iskolák tanárai is átvehették a tehetséggondozás 2026-os díját Budapesten. A Hunor Magyar űrhajós program eredményeiről, a nemzetközi Mars kutatásról, valamint a hit és a tudomány kapcsolatáról is hallhattak előadást a Katolikus Pedagógiai Intézet március 25-én Budapesten tartott tematikus szakmai napjának résztvevői. A természettudományos szemlélet elsajátítása nélkülözhetetlen a felnövekvő generációk számára az eligazodáshoz a mai világban. A gyors és hatalmas léptékű technikai fejlődés révén egyre inkább az általános műveltség részévé válnak, vagy kell, hogy váljanak a természettudományos ismeretek is. Szekér Borbála, a KAPI munkatársa volt a megálmodója és szervezője, a természettudományokra és az ezzel kapcsolatos tehetséggondozásra összpontosító tematikus szakmai napnak, amely egyrészt tanárok és diákok kerekasztal beszélgetésére adott alkalmat. Másrészt különleges és érdekes, a legfrissebb tudományos eredményekről is tájékoztatást adó, valamint a hit és a tudomány kapcsolatáról szóló előadásokat hallhattak a jelenlévők és az online bekapcsolódó érdeklődők. Az aktuális meteorológiai előrejelzések szerint a várható viharos időjárás nem teszi lehetővé a március 28-ai szabadtéri misztériumjáték megrendezéséhez szükséges technikai eszközök és színpadi elemek biztonságos telepítését, valamint az előadás megtartását a pécsi passiójátéknál, a Tettye Parkban, ahol azt eredetileg tervezték. Ezért a szervezők a pécsi passiójáték biztonságos és zavartalan lebonyolítását szem előtt tartották. Úgy döntöttek, hogy a szombaton 15 órakor kezdődő rendezvénynek a pécsi Székesegyház ad majd otthont. A belbudapesti milliárdosok lenézik a vidéki gyárakban dolgozó magyar embereket, miközben nélkülük soha nem lenne tudásalapú gazdaság Magyarországon, amit tanúsít, hogy a BMW is először a termelést hozta ide, ezt követi most a pénzügyi és a logisztikai tevékenység, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Debrecenben. A tárcavezető a BMW beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autógyártó pénzügyi és logisztikai központot létesít 1,7 milliárd forint értékben, a kormány 425 millió forintnyi támogatásával, aminek nyomán 50 új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. Biztosítékot kapott az Egyesült Államoktól a kereskedelmi megállapodás betartására az Európai Unió. A gazdaságért felelős uniós biztos az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy a tavaly júliusban létrejött megállapodás, valamint az augusztusi közös nyilatkozat stabilizálta a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat. Ukrajnának szánt Európa által fizetett fegyvereket irányíthat át az Egyesült Államok az iráni háborúba, értesült a Washington Post. A lap úgy tudja, a Pentagon azért mérlegeli az Ukrajnának szánt fegyverek átirányítását, miután az amerikai készletek is kimerülőben vannak. Továbbra is Oroszország jelenti a legjelentősebb fenyegetést a NATO-ra, valamint az euróatlanti térség békéjére. Jelentette ki a szövetség főtitkára Brüsszelben a tavalyi tevékenységükről tartott beszámolójában. Mark Rutte hangsúlyozta Ukrajna hosszú távú támogatásának fontosságát. Nagy-Britannia engedélyezte, hogy a brit fegyveres erők megállítsák és akár lefoglalják az orosz árnyékflotta szankciókkal érintett hajóit a brit területű vizeken. A döntést Keir Starmer miniszterelnök hagyta jóvá. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős, borult lesz az ég. Többnyire átmeneti szakadozások, vékonyodások elsősorban az ország északkeleti felén lehetnek. Az északkeleti keleti harmadban kisebb a csapadék esélye, másutt több helyen várható eső, zápor. Nyugaton havas eső sem kizárt. Az északi északkeleti szelet sokfelé erős, viharos lökések kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke a Dunántúlon 4 és 12, míg a Dunától keletre 13 és 21 fok között valószínű. Késő este 3 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreinket hallották.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
1896-hoz kapcsolódóan két évfordulós kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. Március 28-án hímes nap lesz a Néprajzi Múzeumban. Budapesten és Bécsben is megrendezik a 23. Anilóg Nemzetközi Animációs Filmfesztivált. Meghirdette 2026-27-es évadát a Budapesti Fesztiválzenekar, és már 2027-re a 25. születésnapjára készül a Szent Efrém. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. 1896. Ekkor ünnepelte Magyarország a honfoglalás 1000. évfordulóját, és ebben az évben született meg a modern magyar művészeti törekvések egyik legfontosabb műhelye, a Nagybányai Művésztelep. A Magyar Nemzeti Galéria e két jelentős eseménynek állít most emléket. A 19. századi állandó kiállítás tereiben láthatók a Millennium 130, a magyar képzőművészet az 1000. kiállításon, illetve a Nagybánya 130, a Nagybányai Művésztelep születése című időszaki tárlatok. A kiállítások egyik kurátora, Prágai Adrien, vele beszélgettem. 1896, ez a dátum a hívószó, és ehhez kapcsolódik két kiállítás is most a Magyar Nemzeti Galériában. Az egyiknek az a cím, hogy Millennium 130, a másiknak pedig Nagybánya 130, mert hogy mind a kettőre most ebben az évben lehet emlékezni, és ennek kapcsán újra más kontextusban látni sokszor ugyanazokat a festményeket, de újakat is. Tehát egy érdekes koncepció az, hogy ennek mentén gondolkodjunk 1896-ról. Nézzük akkor az elsőt, a Millennium 130 kiállítást. Nagyon ismerős képek köszönnek vissza úgy első megközelítésben.
A Millennium 130 című kiállításon látogatóink megtekintetik a már jól ismert Majálist, Szinyei Mássapál Holvadás című művét, láthatnak Munkácsi képeket, például a Liszt Ferencről készült portréját is. Azonban vannak olyan művek is, amelyek kevéssé ismertek, a látogatóink nagyon ritkán láthatják ezeket, igazi kuriózumok. Ilyenek például a Müncheni Akadémia köreiből kikerülő alkotók, például Eisenhut Ferenc is, aki a 19. század végének és a századfordulónak az egyik legjelentősebb festője volt, aki monumentális képeivel nyűgözte le a közönséget. Ő elsősorban a orientalista képeiről ismert, de ha már 1896-ról beszélünk, akkor érdemes beszélnünk Feszti Árpádról is, és hozzá hasonlóan kevesen tudják, de Eisenhut Ferencnek is volt egy hatalmas körképe. A Millennium 130 című kiállítás fókuszában az a hatalmas ünnepség sorozat áll, amely országos szinten állított emléket annak, hogy 1896-ban rögzült a 896-os évszám, tehát Árpád vezér Kárpát-medencébe való bejövetelének az időpontja, és azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor a kulturális emlékezetünknek örökké a részévé vált ez az évszám. Nagyon fontos, hogy kulturpolitikai szempontból rengeteg fejlesztés volt ebben az időszakban, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy ekkor készült az Iparművészeti Múzeum épülete, a műcsarnok épülete, illetve ekkor határoztak az 1896. évi 8. törvénycikk első paragrafusában arról, hogy létrejön egy egészen új múzeum, a Szépművészeti Múzeum. Mindenképpen érdemes kiemelni e kapcsán, és ez a két kiállítást is igazán jól összeköti, hogy vannak jól ismert képek a milleniumi kiállításon, vannak jól ismert képeink a Nagybánya kiállításon is, de mi a kapcsolat a kettő között? Ez az ezredéves kiállítás több mint 240 pavilonból álló hatalmas országos kiállítás volt, és volt egy kis része a műcsarnokban, ahol csaknem 1300 műtárgy volt kiállítva, és ez azért is izgalmas, mert ott már a régmúlt művészei, például Markó Károly, Broki Károly, akik már nem éltek, retrospektív részben mutatkoztak be, ehhez képest pedig voltak a kortársak. És amikor Holosi Simon művész növendékeivel úgy döntött, hogy Nagybányára utazik, akkor megálltak és meglátták ezt a kiállítást, és akkor olyan alkotókat ismertek fel, mint például Szinyei Mássapált is, aki ugyan már a 70-es években festette a Majálist, de mégis ez a 96-os kiállítás volt az, amikor a Nagybányára igyekvő fiatalok felfedezték maguknak, és innentől kezdve őt tartották a szellemi atyuknak, mármint Szinyei Mássapált, és ezt követően indultak el Nagybányára, ahol aztán létrehozták a magyar modernizmus legelső és legfontosabb műhelyét, a Nagybányai Művésztelepet. Tehát itt a kiállításaink úgy adnak új értelmet jól ismert képeknek, hogy összetudjuk hasonlítani, hogy mit jelentett 1896-ban a hagyomány, mit jelentett a múlt, a modernitás, és ehhez képest pedig a Nemzeti Galéria második emeletén, a Nagybánya 130 kiállításon pedig látjuk azt, hogy mi bontakozik ki a nagybányai művésztelepen a 96-os események inspirációjaként.
Nagyon érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a két kiállítás egymáshoz képest hol helyezkedik el. Ugye az első emeleten van a Millennium 130 kiállítás, és pontosan fölötte a Nagybánya 130 kiállítás, és hogyha középen állunk, az első emeleten, fölöttünk a kupola van, akkor nagyon jól látszik, hogy ugyanazzal a színnel kötöttétek össze a két szintet, és ezáltal a két kiállítást. Ezzel is jelezve, hogy nagyon is, hogy egymásra épülnek, és ugyanarról a korszakról beszélünk, és ahogy mondod, bőven van átjárás a művészek között.
Így van, és azt gondolom, hogy akár azt a címet is adhattuk volna, hogy hagyomány és modernitás, mert annyira érdekes, ahogy akár a térettségek kapcsolódnak, úgy a művészeti nézetek kapcsolódnak. Tehát itt elsősorban, ami a Millennium és a Nagybányai Művésztelep születése közötti kapcsolat, az a természetfelfogás változása. Ugye ezt a Majálisban, vagy a Szinyényi Holvadás című művében ismerték fel Hollósi tanítványai, a Hollósi kör tagjai, és ez az, amit aztán látunk a Nagybányai Művésztelepnél, és aztán később a neósoknál, vagy a magyar vadaknál kibontakozni, egy egészen más természetszemlélet, a valóság leképezése. De már túllépünk az akadémizmuson, túllépünk a romantikán, a klasszicista tájfestészeten, tehát egy nagyon-nagyon modern és nagyon izgalmas művészet kezdődik Nagybányán.
Nagybánya az egy abszolút minőséget jelent. Megjelenik Hollósi Simon, Ferenczi Károly,
Réti István, Iványi Grünwald, Béla, Glaczoszkár, ők mind szerepelnek a mi tárlatunkon.
És például ebben a részben van Riprónai is. Olyannyira, hogy neki egy egész külön termet szenteltetek. Tehát nem helyeztétek át a Riprónai képeket, hanem maradtak az eredeti helyükön?
Igen, ez nagyjából egy ilyen térszervezési koncepciónak is a része, hiszen hogyha elindulunk az első emeleten, akkor a Reformok korától a századfordulói című állandó kiállításunkat folytatja tulajdonképpen a Millennium 130, és hogyha megyünk tovább a Nagybánya 130-ra, és megnézzük ott a tárlatot, akkor utána a századfordulónál haladunk tovább, és tulajdonképpen folytathatjuk az utunkat a másik állandó kiállításunkon, amely a Modern Idők címet viseli, tehát egy kontinuitást lehet bejárni ezekkel a tárlatokkal.
Millennium 130. A magyar képzőművészet az ezredéves kiállításon, illetve a Nagybánya 130. A Nagybányai Művésztelep születése. A két időszaki tárlatnak a Magyar Nemzeti Galéria ad teret, a kiállítások egyik kurátorát, Prágai Adrient hallották. A húsvéti ünnepi készülődés jegyében telik március 28-a a Néprajzi Múzeumban. Az úgynevezett hímes napon megrendezik a hagyomány és design vásárt, aminek keretében 30 képzőművész, designer és kézműves munkái közül válogathat a közönség, miközben személyesen is találkozhat az alkotókkal. A nap már délelőtt zenével indul. A Bach Mindenkinek fesztivál részeként a Bach és a Népzene című koncert különleges párbeszédet teremt a barokk mesterművek és a magyar népzenei motívumok között. A legkisebbeket és a mesét szerető felnőtteket délelőtt az Angyalbárányok elnevezésű formáció várja. Écsi Gyöngyi Bábos Meseszínháza gömöri népmesét elevenít meg a bátor és jószívű pásztorlegényről. A húsvéti hagyományok egész nap jelen vannak a múzeum tereiben. a tojásírás, a tojás berzselés és a tojás karcolás mesterei avatják be a látogatókat a díszítés technikáiba. A kékfestő műhelyben évszázados nyomóducokkal és hagyományos festési eljárással készülnek új textilek, miközben a néprajzi szalonban a Varjuk össze a világot közösségi alkotás kapcsolja össze az UNESCO szellemi kulturális örökség részét képező képfestés hagyományát a kortárs foltvarrással. A programok a gyűjtemény mélyebb rétegeibe is elvezetnek. Raktármerülésen régi hímes tojás rajzok kerülnek elő az archívumból, tematikus tárlatvezetések idézik meg a tavasz falusi világát, a húsvét ünnepkör tárgyi és szimbolikus jelentését, a kerámia művesség vallási és hétköznapi vonatkozásait, vagy éppen a több mint 100 éves fényképek részleteiben rejtőző történeteket. Egy filmválogatás a Kárpát-medence húsvéti szokásait mutatja be archív és kortárs felvételeken keresztül, míg a nagy mintakeresés játékos felfedezésre hívja a családokat a kiállítás tereiben. A tavasz ízei és illatai sem maradnak el, vadon termő növények gasztronómiai bemutatója, fermentált üdítők készítése, méhészeti előadás és méviasz mécses workshop kapcsolja össze a természet megújulását az ünnepi asztal hagyományaival. A nap zenei íve délután a Tímár Sára trió tavaszköszöntő koncertjében teljesedik ki, ahol autentikus magyar népzene, egyházi dallamok és megzenésített versek hívnak elcsendesedésre és belső figyelemre. A hímes napon, tehát március 28-án a Néprajzi Múzeumban a vásár ingyenesen látogatható. A programokra és a kiállításokra pedig 2500 forintos kedvezményes áron váltható jegy, amely egésznapos múzeumi élményt kínál. S most kedvcsinálóként a Néprajzi Múzeum eseményeihez hallgassuk Tímár Sárát.
Mikor a kislány szépen felöltözik, elmin a templomba, rögtön imádkozik. Hányja vetje fejét, két ragyogó szemét, míg meg nem találja kedves szeretőjét. Hat nap van egy hétbe, hetedik vasárnap, bárcsak kedves rózsám, egyszer láthatnálak. Csak egyszer láttalak, mindjárt szerettelek, kedvemre vettelek, halálig szeretlek. Szeres rózsám, szeres, ha szegény vagyok is, lám én is szeretlek, ha egy inged van is. Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja, ki a szeretőjét farsamba elhagyja.
Verje meg az Isten a szeretőm anyját,
miért vette el tőlem ihaja az ő kedves fiát valaha.
Ha néki fia volt, nékem szeretőm volt,
ha néki kedves volt ihaja, nékem kedvesebb volt valaha. Az én kecskenőmnek széle a közepe, elhagyott szeretőm ihaja, farsam közepébe valaha.
Árva az a cigány, kinek lova nincsen, én is árva vagyok ihaja, mert szeretőm nincsen valaha.
Jól megrezáld a farót, ki akinek adni akarod, annak adom a farom, akinek én akarom. Ha úgy tudnál citálni, mint a farod rezelni, többet érnél anyádnál, annál a fémbanyánál.
Vékony deszka a kerítés, átlátszik az ölelés.
Ölej babám kedvedre, nem hányják a szemedre.
Azt mondtad, hogy elveszel, majd a szántól elvetel.
Szántottál is vetettél, rólam elfelejtkeztél. Kis alacsony barna szűz, ég a szemed, mint a tűz. Ha az enyém úgy égne, 100 aranyat megérne. Ha te tudnád, amit én, milyen igaz vagyok én.
Igaz vagyok, mint a nap, aki jár az ég alatt.
Igaz vagyok, mint a nap, aki jár az ég alatt.
Az idén március 25-e és 29-e között rendezik meg a 23. Anilóg Nemzetközi Animációs Filmfesztivált. A 2003-ban indult Anilóg Budapest legrégebbi nemzetközi független filmfesztiváljának számít. Olyan hagyományossá vált programokkal, mint az ultrarövid animációk vetítése, vagy a fesztivál zárógáláját követő, késő éjszakában nyúló, sokak által eleve pizsamában látogatott animációs filmmaraton, az Animált Éj, melynek 4 felvonása között ezúttal az önismereti diszkó csapata is hozzájárul az élmény különlegességéhez. A fesztivál idei versenyprogramjában 5 új egész estés animáció, valamint 23 rövidfilm és 17 gyerekfilm indul a zsűri fődíjáért. A versenyprogram mellett további 6 animációs játékfilm mutatkozik be, köztük az idén 40. évét ünneplő legendás japán műhely, a Studio 4 Centigrade egyik legújabb alkotása. A 2025-ben a legjobb animációs film Oscar-díját elnyerő Áradás, a Flow kirobbanó sikere óta a lett rajzfilmesek valódi flowban vannak. Az idei Anilóg keretében a kis balti ország animációs művészetének legújabb generációja mutatkozik be. A visegrádi országok együttműködésében a fesztivál nemzetközi animációs workshopot tart fiatal filmesek számára, valamint a Dot and Line kulturális portállal együttműködve animációs kritikaírói műhely is várja a magyar diákokat. A 23. Anilóg főhelyszínei Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Magvető Café, Bécsben a Topkino és a Sikanéder mozik. A filmfesztivál alapító igazgatója Liszka Tamás. Vele beszélgettem.
Mennyire van közönségigény szerinted most a fesztiválon túl az animációs filmekre? Tehát mennyire nyitottak általában az emberek az animációra, mint műfajra?
Én azt gondolom, hogy az animációs filmeknek a megértése az nagyon sokat alakult és formálódott és elterjedt az elmúlt években, évtizedekben. Mondjuk eleve animációt nagyon könnyű befogadni, és olyan erős a vizualitása, akár az élőszereplős natúrfilmhez képest, hogy sokkal inkább át tud ívelni a kulturális határvonalakon. És hát ahogy látjuk, a filmművészet és az animációs művészet között egyre nagyobb az átjárás, ahogy egyre több effektet, speciális trükköt használnak fel az élőszereplős filmek, tulajdonképpen már nem is tudjuk, hogy animációt lát, még vagy natúr élőszereplős filmet egy csomó esetben, mondjuk az Avatar, az nem animáció, kérdezhetném. Szóval hozzá van szokva a nézők szeme egyre inkább ahhoz, hogy dekódolja a vizuálisan besűrített animációs tartalmakat, és ennek megfelelően ez a műfaj is egyre gazdagabb kínálattal tud szolgálni, hiszen megjelennek olyan tematikus műfaji elemek is, nem csak a gyerek vagy családi szórakoztató animáció, hanem az animációs drámák, horrorfilmek, dokumentumfilmek, kísérleti filmeknek sokasága, amelyeket pont ilyen fesztiválok, mint amilyen kivatott megmutatni, hogy a jéghegy csúcsán alatt mennyi minden izgalmas és szokatlan formát tud felvenni egy animációs történetmesélés.
Vannak olyan nemzetek, amelyeknél nagyon-nagyon fontos része az ő identitásuknak az, hogy animációkban nagyon menők, mondjuk így a japánok, a japán animáció az külön műfajt képez, egész más vizualitása van a japán animációs filmeknek, mint mondjuk az európaiaknak. Szerinted mitől van ez? Mitől tudott a Japán ennyire tarolni a világban?
Azt vettem észre, hogy ahol képregény kultúra nagyon erős, mint mondjuk Franciaországban, a frankofon területeken ott az animáció is erős, és ugyanígy Japánban is a manga képregények műfaja és az anime mindenre kiterjedt. Tehát az animációt japán moziban többen néznek meg, mint élőszereplőset, tehát ott hihetetlen erős a kultúrája az animál történet mesélésnek, és a japánoknál tudni lehet, hogy a manga, a képregény kultúra sem a semmiből érkezett meg a 20. században, hanem ott volt előtte az a nagyon speciális ukiyo-e technika, az a vizualitás, az a tényleg már eleve a középkorban is képregényszerű ábrázolás, amihez kulturálisan is hozzá tagozódott volt, tehát hogy ez benne van a DNS-ében a távol-keleti és különösen a japán kultúrának ez a vizuális történetmesélés, és valószínűleg ez az oka. De az animáció pont emiatt egy nagyon-nagyon könnyen nemzetköziesíthető dolog, tehát senki nincs lekésve arról, hogy az animációt ilyen magas szinten értse és tudja fogyasztani, és alkotóként is bekapcsolódjon. Nekünk magyaroknak sem kell azért nagyon szégyelni magunkat, hiszen csodálatos animációs alkotóink és legendás filmjeink vannak.
Többféle kategóriában versenyeznek a filmek, vannak az egész estés animációs filmek, vannak a rövid animációs filmek, és vannak a nagyon rövid animációs filmek, annak nem is tudom mi.
Ultra rövid.
Azok, amikről azt mondtad, hogy szinte legnehezebb felfogni, hogy mi is történik, mert annyira sűrített ott már lehet, hogy annyira csak a képi információ, az ember csak kapkodja a fejét és próbál összerakni magának valami történetet. Nyilván az egész estés animációk a szokványos történetmeséléshez igazodnak, és ugyanígy a rövid filmek is. Tehát ez a három kategória van, ugye? Meg vannak gyerekfilmek.
Gyerekfilmek, az is egy külön versenykategória, tehát két zsűri csapat van, az egyik csak az egész estésekkel foglalkozik, és a másik zsűri viszont három kategóriában díjat kell osszon a gyerekfilmeknél, az animációs rövidfilmeknél és az ultra rövid animációs filmeknél. Azt láttuk, hogy ezeket egybeeresztenék, akkor az almát a körtével kéne összehasonlítani, és túl nehéz dolga lenne a zsűrinek, ezért bontottuk szét ilyen alkategóriákra az animációs versenyfilmeinket. Igen, és valóban, hát az animáció önmagában is egy nagyon-nagyon sűrű, a vizuális imaginációt és a vizuális dekódolást nagyon-nagyon igénybevevő műfaj, és ezt mindenki maga is megtapasztalhatja, amikor például az ultrarövid animációs versenyprogramját megnézi, hogy 60 perc alatt 60 különböző világban találja magát, aminek teljesen más fizikai szabályai vannak, teljesen más univerzalitása van, tehát ehhez adaptálódni és ezt felfogni az egy egészen különös tehetség, és ebben az elmúlt 23 amit a fesztivállal együtt töltöttünk, és néztük, hogy milyenek a nézők, hogyan nézik az animációs filmeket, azt vettük észre, hogy ez megy. Tehát egyre nagyobb képi információt, egyre nagyobb mennyiségben, egyre rövidebb idő alatt képesek feldolgozni, befogadni, főleg az újabb generációk. Tehát szoktunk sajnálkozni a TikTok kultúra, a nagyon rövid figyelmi sávok megjelenésére a gyerekeknél, de ez igazából tulajdonképpen jó hír, mert azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban, sokkal több információt képesek befogadni, úgyhogy mint mindennek, ennek is van árnyoldala is, meg előnye is.
Két helyszíne van ennek az idei 23. Annilong Nemzetközi Filmfesztiválnak, Bécs és Budapest. És nem először vagytok Bécsben is, de most ér vissza újra Bécsbe ez a fesztivál, ami néhány évig megszakadt, és csak kizárólag Budapesten lehetett találkozni a filmekkel.
Igen, ez nagyon régi vágyunk volt, hogy újra ilyen szempontból is nemzetközi fesztivál lehessen az Anilog. 5 éven keresztül úgy zajlott a fesztivál, hogy Bécsben és Budapesten, a Topkinóban, a Sikanéderben, illetve itt az Urániában és más budapesti mozikban párhuzamosan, hogy azok a filmek mentek két különböző ország, két fővárosának a közönsége előtt. Tartottunk egy pár éves szünetet, a nagyobbik lányom majdnem Bécsbe született, majdnem a fesztivál kellős közepén, és akkor egy ideig családi szabadidőt választottunk, és akkor lemondtunk a bécsi vetítésekre, de most már hát eltelt 14 év, most már gimnáziumba megy a lányom, és képesek vagyunk arra, hogy megint két országban egyszerre szervezzük meg a fesztivált.
Budapesten és Bécsben rendezik meg az idén a 23. Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivált. A március 29-éig tartó eseményről Liszka Tamást, az Anilog alapító igazgatóját hallották. Meghirdette 2026-27-es évadát a Budapesti Fesztivál Zenekar. Titánok Mahleren innen és túl, karmester legendák, nemzetközi szólisták Alaszkától Grúziáig, fiatal tehetségek, egy új gyerekopera és énekszó minden mennyiségben. Tömören így ajánlható az évad, amelyben minden koncert ünnep, mondja Fischer Iván, a BFZ zeneigazgatója. Vele beszélgettem.
A Budapesti Fesztivál Zenekar 2026-27-es évadának négy fontos hívószava van. Az egyik az opera, aztán a gyerekopera, gyerekkórusok és páneurópai kórus. Természetesen sok egyéb minden van, de kezdjük ezekkel, mert ezek az igazán különlegességek. Rögtön egy operával nyit a következő évadban, szeptemberben a Budapesti Fesztivál Zenekar, ez pedig Mozart varázsfúvolája. Ez egy koprodukció tulajdonképpen, egy nagyszabású előadás sorozat lesz itt, sokakkal együttműködve.
Most már hagyománnyá vált, hogy a szezont egy opera előadással kezdjük el, olyan, mintha egy kis operafesztiválunk lenne Budapesten, és most egy 3 éves Mozart sorozatban vagyunk. A tavalyi Don Giovanni után jön idén a varázsfúvola. Ezt már előadtuk pontosan 10 évvel ezelőtt, és hasonló lesz a megjelenítés. Tulajdonképpen a korábbi rendezésemen gyökeresen nem szeretnék változtatni, csak javítani, kicsit modernebbé tenni egyes elemeit, de ugyanúgy látni fogja a közönség azt a hatalmas könyvet, amiből kiben lépnek az énekesek, mintha egy mesekönyv figurái lennének, és a könyv gondolata az nagyon fontos. Különösen ebben a generációban, ahol már mindenki csak telefon billentyűket nyomogat, nézzük csak meg, milyen az, hogyha egy könyvet lapozgat valaki. Egy kicsit hozza vissza ezt a mesekönyv olvasási kedvet az emberekben.
Mindez a MÜPA színpadán lesz, ugye?
Igen, a MÜPA színpadán lesz egy hatalmas könyv, és lesz lapozás is.
Egyébként láttam a Don Giovannit, és meglepő, hogy nem kell az operaházba elmenni feltétlenül ahhoz, hogy tényleg opera hitelesen ne csak megszólaljon, hanem képben is megjelenjen, tehát egy teljességélményt adjon.
A MÜPA-ban elég jól lehet operákat csinálni. Bizonyos technikai dolgok nyilván jobbak-e színházba, de nem rossz a MÜPA, viszont van egy hatalmas előnye, hogy a hangzás nagyon szép. Mert ha egy operaházban a színpadról énekel az énekes, a hangból sok felmegy a zsinórpadlásba. A MÜPA-nak nincs zsinórpadlása, és ott marad velünk az énekes hangja, és ettől nagyon szép az előadás.
Lesz egy gyerekopera is, amit ön írt, Gruffalo ez a címe, Eddie Gruffalo címen ment, angolosabban, most pedig Nádasdy Ádám újrafordította a szöveget, és az ő ötlete volt az, hogy legyen ez csak Gruffalo, ahogy fonetikusan ejtjük magyarul ezt a címet.
Egy angol mesekönyvből írtam ezt az operát körülbelül 6-7 évvel ezelőtt, egy berlini felkérésre, és ott is mutatták be a berlini koncerthouse-ban, lehetett valami 20-30 előadása, pontosan nem tudom hányszor játszották, és a szöveg ezáltal németül készült el. A mesekönyv eredetileg angol. Julia Donaldson könyve, ő el is jött a berlini előadásra, és nagyon tetszett neki, ennek örültem, mert azért mégis furcsa lehet egy írónak, amikor opera színpadon látja a művét. De nagyon jól sikerült a közös munka vele, és most Nádasdy Ádám valóban lefordította magyarra, nagy gonddal, hogy jól énekelhető legyen a szöveg, és így adjuk elő Gruffalo címen a Selmeci utcában, a Budapesti Fesztivál Zenekar székházában vagy próbatermében. Ott lesz több előadás, hát nagyon ajánlom elsősorban a 3-tól 10 éves korig levő opera rajongó generációnak.
Farkas Róbert lesz majd a dirigens, és Novák Eszter fogja rendezni az előadást, ezt körülbelül mikor lehet majd látni?
November, december, január környékén tervezünk, azt hiszem 12 előadást.
Ez az opera, a Gruffalo a gyerekeknek szól, de lesz gyerekkórus is, sőt, gyerekkórusok.
Gondoltam, hogy a fesztivál zenekar mellé jó lenne egy gyerekkórus. Ez nagyon színesíteni fogja a koncertjeinket is, és a gyerekeknek egy fantasztikus élmény, hogy egy zenekar árnyékában működhetnek. Szerintem sokan fognak jelentkezni, még nem tudom hányan, de több városba hirdettük meg, felvételik lesznek, nehéz lesz bejutni, olyan gyerekeket keresünk, akik tisztán énekelnek, muzikálisak, szép hangjuk van, jó ritmus érzékük.
Ugye említette, hogy eddig három város, hol várnak gyerekeket, tényleg melyik ez a három város?
Pécs, Debrecen és Budapest.
És hogy fog ez bővülni?
Hát jönnek a többi városok hozzá. Most nem merem megmondani, hogy melyik lesz a következő város. Lassacskán fejlődik ez a térkép, ahonnan a gyerekek jönnek. Érdemes nézni a bfz.hu honlapon, hogy lesz meghirdetve a gyerekkórusban való részvétel.
És mikor hallhatjuk őket először?
Lehet, hogy lesznek kisebb fellépések, de az igazi nagy bemutatkozás az kicsit kevesebb, mint egy év múlva februárban lesz, amikor a MÜPÁ-ban a fesztivál zenekar egyik koncertjét a gyerekkórus fogja megnyitni.
És lesz egy másik nagy kórus, a Pán-Európai Kórus, Beethoven 9. szimfóniája ihlette magát az ötletet, hogy létrejöjjön egy ilyen kórus az Unió 27 országából.
Igen, kórusokat kérdeztünk meg a különböző EU tagállamokban, és mindenki küldött néhány kórustagot, úgyhogy gyönyörűen összejött a Pán-Európai Kórus, és hát ez kifejezi a darab lényegét, hogy együtt vagyunk, egy család vagyunk, átöleljük az egész világot, nyilván a békéről és elsősorban az örömről szól ez a zene.
Öröm óda. Mikor fogjuk ezt hallani?
Budapesten is lesznek előadások, külföldön egy hosszabb turné, mindez egy év múlva áprilisban.
Most, március 31-e egy fontos dátum, hiszen ekkor nyílik meg a lehetőség arra, hogy a 10 meghirdetett bérletből bárki, akinek fontos, hogy hallgassa a Budapesti Fesztivál zenekart, tudjon venni bérletet. Miket ajánl még?
Nagyon sok érdekes vendégművész jön hozzánk. Sikerült elhívnunk John Eliot Gardinert, az nagy szenzáció. Nagyon örülök neki. A másik érdekes vendégkarmester Marin Alsop lesz, aki a női karmesterek vezetője az egész világon, és így egy nagyon nagy hírű női karmesterrel bővül a zenei kínálatunk. Két fiatal hegedűművészt ajánlok nagyon, akik megnyerték a Vég Sándor versenyünket. Marta Detlav, ő lengyel, és Kóbor Éva, aki félig magyar, félig francia. A mi zenekari akadémiánk tagjai, ez egy csodálatos nemzetközi akadémia, és ilyen tehetségek bukkannak fel onnan.
Vannak visszatérő programok a Budapesti Fesztivál zenekar életében.
Hagyományok vannak, amiket folytatunk, kakaó koncertek lesznek ugyanúgy, a Concertino sorozat, ahol a zenekar tagjai szólistaként fellépnek, a barokk zenei koncertek, ahol jelmezben szóló kantátákat énekelnek az énekesek barokk gesztikával, lesz modern zenei koncert, minden sorozatot folytatunk.
A Budapesti Fesztivál Zenekar bemutatta a 2026-27-es szezonjának programját. Amint azt Fischer Ivántól, a BFZ zeneigazgatójától hallhatták, a nagyközönség március 31-től vásárolhatja meg bérleteit, a szólójegyek árusítása pedig április 29-én indul. S most hallgassunk bele a következő évad opera előadásába, Mozart varázsfuvolájába.
Thank you.
A Szent Efrém 2002-ben Szent Efrém férfi karként kezdte pályafutását. Az eddig eltelt 24 évben számos átalakuláson esett át az együttes, kevesebben lettek, erőteljesen változott a repertoárjuk, a szakrális bizánci dalok mellett műsorukon megjelentek a világi művek sokféle stílusban. Az a cappella éneklés mellett egyre erőteljesebb lett a zenei kíséret, és mindezekhez alakult a külső megjelenés is. Az alapító művészeti vezető Bubnó Tamás mellé belépett fia Bubnó Lőrinc, aki átvette tőle a művészeti vezetői teendőket. Így arról, hogy a jubileumi 25. évüknek hogy vágnak neki, már kettejükkel beszélgettem. Most ezt a diskurzust elkezdjük, a holnapi kávéházban folytatjuk.
2002 óta léteztek, és 2027 lesz az az év, amikor majd lehet a negyed évszázados jubileumot ünnepelni. Nagyon nagy változáson ment át ez az eredetileg Szent Efrém férfi kar, ami azóta már csak Szent Efrém. Most nézek rád, Lőrinc, mert eddig mindig édesapáddal, Tamással beszélgettem, mint alapítóval és művészeti vezetővel, de most már te vagy a művészeti vezető. Mit tükröz ez legfőképpen?
Nagy változás az együttes életében 2016-ban történt, amikor a körülbelül 14 fős, mert volt az néha több is, meg néha kevesebb is, együttesből lett egy 8 fős Szent Efrém. Igazából ezt nevezhetjük egy új nagy változásnak, és én azért is szeretem ehhez mérni, mert szerintem ahhoz képest úgy befutottunk ezzel a 8 fős Szent Efrémmel egy ilyen elég tipikusnak nevezhető pályát. Az alatt azt értem, hogy hagyományosan az együtteseknek ugye 10. évtől kezd el így kialakulni valami. Hogy ez most micsoda is? Milyen emberek hallgatják meg, kik szeretik, és én ezt egy csomó formációnál láttam, én ezt az új Szent Efrémnél is így látom. Most 10 éves az új Szent Efrém, és mostanra elég sok minden kikristályosodott abból, ami akkor elkezdett alakulni 2016-ban a 8 fős társasággal. Rengeteg mindenen kellett átmennünk. A legnagyobb változás szerintem pont abban rejlik, hogy előtte volt apu, akinek volt egy víziója, plusz volt neki egy családi háttere, ami az egész bizánci zenét és bizánci gondolkozást és kultúrát hozta. És az első 14-15 év ez a meghatározója. Tehát apunak a gondolkodás mondja és a bizánci kultúra. És akkor emellé persze jött Bartók, jött Kodály, jött Kortárs Zene, stb. Szóval sok minden más erre rárakódott, de szerintem ezzel a dologgal fémjelezhető, és utána egy kicsit ez kinyílt, és egyenragúbb partnerek lettünk, azt apu is engedte, meg szerintem akarta is, és az én, meg a bátyámnak az elképzelése is sok szempontból eléggé bejött az együttesbe, és amúgy mindenki másé is. Szóval, hogy ez jelenleg is így van, hogy eléggé demokratizálódott a Szent Efrémnek a működése, és most már ez sokkal inkább úgy működik, hogy mindenkinek van beleszólása, az, hogy az mekkora az a beleszólása, az nem is az előre leosztott szerepeken múlik, hanem leginkább vérmérsékleten, hogy ki mennyire tud és akar beleszólni abban, hogy tulajdonképpen mi is az a Szent Efrém. Ez zenében nyilván nagyon sok mindent hozott magával, de alapvetően szerintem ez a hozzáállásbeli különbség a más, hogy ez egy nagyon markáns, egy embernek a nagyon különleges víziójából kialakult kamarazenei együttesből, ez lett egy ilyen 7-8 fős klasszikus zenei rockzenekarra.
2002-ben, amikor alakultatok, te ott voltál már, Lőrinc?
Nem, én 2009-ben csatlakoztam a Szent Efrémhez. Bátyám ott volt, igen.
Akkor ő hány éves volt?
21.
És te?
Én 16.
Voltál 2002-ben, és akkor még fiatalnak érezted magad, vagy nem hívott meg édesapád?
Fel sem merült, tehát nyilván sokan emlékeznek a 2000-es évek Szent Efrémjére, sőt, mondjuk ugye a 2010-es évek elején lévő Szent Efrémre. Szerintem a legtöbb ember, én legalábbis úgy tapasztalom, ez nem reprezentatív, annak a számára a Szent Efrém az egy ilyen bordós, kékes, türkiszes ruhákban fellépő, ilyen szoknyás együttes a Szent István Bazilikában. Szerintem az emberek fejében a Szent Efrém férfikarról élő kép, az alapvetően ez egy nagyon-nagyon erős lenyomatot tett a Szent Efrém az első 10 évében. 10 éves volt körülbelül majdnem, amikor elindult az Orientál Lumen a Bazilikában, és hát az volt tulajdonképpen a csúcsa az első korszaknak.
Olyannyira erős ez a lenyomat, Lőrinc, hogyha én beszélgetek a barátaimmal, meg Szent Efrém rajongókkal, mert hogy vannak ilyenek, akkor nagyon sokan, akik már mondjuk régen nem hallottak benneteket, de még emlékeznek az eredetire, majd hogy nem megütköznek, hogy ó, hát ez nem rossz, de mi ez? Én nem ezt vártam, én arra számítottam, hogy. És Tamás, amikor látod, hogy ilyen nagyon drasztikusan alakul át minden, és te közben ott vagy, még művészeti vezetőként is, de pláne a te gyermeked változik, növekszik itt évről évre, és kezd el erősen kamaszodni, aztán most, hogy már felnőni, akkor te ez úgy mélyen belül hogy álltál? Hát milyen érzésed volt? Ott vannak a saját fiaid, eleve elfogult vagy, a saját tanítványaid. Az egész Szent Efrém, mint olyan a te gyermeked, és közben itt csúszik ki alólam.
Hát ez olyan, mint hogyha én elhatároztam volna, hogy én csak Volkswagen bogárba ülök be. A Volkswagen nekem a bogár. Nekem speciál, igen, mert én abban nőttem föl, egy fekete Volkswagen bogárba a kisgyerekkoromban. De ettől még a Volkswagennek vannak nagyon sokkal-sokkal jobb autói ma már. Tök mások. És akkor ettől kezdve temessük a Volkswagen mint márkát? Vagy hogy van ez? Mondhatod. Tehát az embereknek a nagy része az maradi.
De te nem vagy az.
Én nem.
Mondhattad volna simán, jó gyerekek, csináltok ezt tovább. Ebben a felállásban én vagyok egyedül az apa korosztály, és ott vannak a fiú korosztály, tehát nagyon sokan esetleg hozhattak volna egy ilyen döntést, hogy hát akkor hát, ez most ennyi volt számomra.
Igen, biztos sokan ezt a döntést hozták meg, csak engem egész életemben a zene érdekelt. Tehát nem az, hogy legyen egy ilyen együttesen, vagy olyan együttesen, mert sokféle együttesen volt már, meg van is. Tehát igazából engem továbbra is az érdekel, hogy mit lehet kihozni egy ilyen kamarazenei társaságból. Bejöttek az elektronikai dolgok. Az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit most napok óta itt az Iszomba csináltunk, hogy a állandó hangmérnökünkkel, Kádár Mihállyal próbán nézegetjük azt, hogy a bejövő hangok, a kimenő hangok, tehát a Szent Efrémnek a hangjai, ami most teljesen mindegy e szempontból, hogy egy bizánci énekbe van benne, egy Bartók darabba van benne, vagy egy átdolgozott slágerbe van benne, vagy afrikai imába van benne, teljesen minden, mert hang. És a hangnak a hatása az, ami szerintem az embereket lenyűgözi. Szóval ezek azok a dolgok, amiket nyilván, hogyha az ember jobban tud, akkor árnyaltabban látja a világot. És hogyha nem akar belelépni ebbe a világba, hogy jó pap holtig tanul, meg a karnagy is, akkor ezt feladja. És azt mondja, hogy engem nem érdekel az, hogy ezt is lehetne, meg azt is lehetne, meg ezt is feldolgozhatnánk, meg ebből is csinálunk, meg írja a Lőrinc is egy darabot, meg a Viktor is, meg én is írok. Ugye nyilván a dolognak ez egy komoly mozgatórugója bennem, hogy itt maradtam, hogy én nagyon sok művet írtam a Szent Efrémnek, és most is nagyon sokat írok. Tehát, hogy ez engem izgat. Mint zeneszerzőt is izgat az, hogy mit lehet megvalósítani a Szent Efrémen belül. Úgyhogy azért ez túl sok ahhoz, mint sem azt mondanám, hogy na jó, van, hát én már énekeltem sok bizáncit, meg nagy oroszokat, meg Bartókot, meg Kodályt, meg nem tudom, írtak nekünk sok darabot, ugye ezt is el szoktuk mondani, hogy több mint egy napig szólna az a darab mennyiség, amit a Szent Efrémnek írtak eddig. És ki tudja még mennyit fognak írni. Mi magunknak is nagyon sokat írunk, ez engem nagyon inspirál, nagyon érdekes dolgok vetődnek föl, hogy erre a jelen pillanatban 7, remélem, hogy jövő évtől 8 tagú együttessel még mit lehet elérni. Tehát én elmennék a falig.
2016, ugye ez egy ilyen választó víz a ti életetekben, és amellett, hogy sokkal kevesebben lettetek, akkor 8-an, és amellett, hogy ezt az eredeti görög katolikus liturgikus zenét fölváltotta egy csomó minden, a klasszikusok, Bartók például, vagy Kodály, és aztán egyre inkább jöttek a könnyedebb, akár a klasszikus zenéből átdolgozások, mondjuk Mozart például, vagy slágerek, vagy gospelek, és így tovább, tehát változott a repertoár, de ami nagyon fontos, hogy ebből az a cappella éneklésből egyszerűen kiléptetek. Inkább azt mondanám, hogy behoztátok a hangszereket, és tulajdonképpen egy zenekarrá váltatok, akik még mindig nagyon szépen és kiválóan énekelnek, és azt hiszem ez az első számú erősségetek, hogy gyönyörűen énekeltek. Ez is egy nagyon fontos döntés lehetett, Lőrinc, nem tudom mennyi között van hozzá, hogy hol billentetek át abba az irányba, hogy hát tényleg, legyenek már hangszerek is.
Szerintem itt amúgy döntés tényleg nem volt, ez megint csak tök organikusan alakult. Ugye a Szent Efrémben szerintem hangszereket valójában nem 16-ba kezdtünk el használni, hanem körülbelül 2003-ba. Ugye azok a kis csengők, harangok, amiket mai napig használunk a koncerteken, azok a legelejétől benne voltak a Szent Efrém tagok kezében, és ugye, hogyha bárki emlékszik, ezt egy nagyon sokszor el szoktam mondani, csak hogy még a nosztalgia faktora még egyet rájátszak, hogy ugye régen az Ágni Pártene kezdetű görög himnusz volt ugye a bevonuló éneke a Szent Efrémnek, nem tudom, 10 éven keresztül. Az ugye csengetéssel indul. Ez a legelejétől így volt, és szerintem ez része a Szent Efrém mitológiának és hatásmechanizmusnak, hogy valahol a templomban elkezd szólni egy csengő, és akkor hátulról megindul a menet, és énekel a Szent Efrém. És akkor jött az ütőhangszerek, nyilván apu is ütőhangszeres, bátyám is. Filip Gyuri nagyon sok ütőhangszeren játszott, aki ugye nyilván oszlopos tagja volt a Szent Efrém kezdeti lelki tagságának. Nagyon sokszor léptünk fel zongoristákkal. Értem, hogy ez nem a Szentefrém, de hogy attól még mi nagyon sokszor közösködtünk más hangszeresekkel. Én épp ezért ezt nem érzem úgy, hogy itt volt egy nagy váltás. Tény, hogy valószínűleg ritkán fordult elő trombita, harmonika, gitár, finger drum, amik most vannak a Szentefrém koncertek, de ezek így mind egy-egy szám erejéig bejöttek. Mit tudom én, mondok egy példát, a Liszt férfikarok közül volt egy, amiben kellett trombitálni, ugye Tóth Peti basszusunk, ő végzettségét tekintve trombita művész, és akkor nem külsős embert hívtunk, hanem akkor a Peti trombitált benne. Ugyanebben a darabba kell amúgy kisdobolni, és akkor azt vagy Apu, vagy Marcika vitték el, szóval ezek így organikusan bejöttek egy-egy számra, és aztán ezeket elkezdtük egyre több használni. Szóval az teljes mértékben igaz, ugye ezzel sokat szoktunk viccelődni, hogy nagyon sokféleképpen hívtak minket az évek alatt, meg ugye nem tudták elmondani, voltunk Szent Extrém, mindenféle néven futottunk fel konfokban.
Szent Cefrém.
És férfikar, férfi zenekar, zenekar, stb. És ugye a leginkább visszatérő elnevezés az a zenekar. És aztán Apuval is beszéltünk erről nem olyan rég, hogy valójában most már mondhatják, hogy zenekar.
Bubnó Tamást, a Szent Efrém alapítóját és Bubnó Lőrincet, a Szentefrém művészeti vezetőjét hallották, akikkel a holnapi kávéházban folytatjuk a zenés kalandozást. A zenei szerkesztő Bérincsik Márton nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Gospodj votarisa, Царися мне, по ту облечеся.
Дому твоєму подобає святиня Господі, в того тут дней.
Господь, воцарися мне, по ту облечеся.
Kedves hallgató!